Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal első körben Matusz Krisztiánnal. Mikulás napján az első ajándék, amit kibonthattok, az Matusz Krisztián lesz.
Amit mi kaptunk.
Képzeld el, mi kaptunk. Ha gyerekek is így bontották volna ki az ajándékot reggel, hogy meglátják.
Jézusom! Volt nem. Már egyébként? Megjött a Miki?
Hogyne.
Hozzánk is reggel 6-ra.
Igen, nálunk volt, aki 5:50-kor kelt, szerencsére nem én, de...
De te is itt vagy, és most még igen. Csak hajnali 10 óra van. Úgyhogy Isten éltesse minden Miklóst, és Isten éltesse a spanyol csapatokat, ez lesz az első témánk természetesen.
Még soha nem mondtunk még nevet, hogy milyen névnap van, amikor fejezzük. Múlt héten egyébként sokkal aktuálisabbet van, hogy Taksony napja volt, és azon gondolkoztam, hogy soha életemben nem láttam és nem ismertem Taksony nevű ember, de még olyat sem, aki ismer Taksonyt. Tehát, hogy ha van Taksony nevű kedves hallgatónk, akkor az jelentkezzen, legyen olyan kedves, mert akkor legalább lesz olyan, akit tudjuk, hogy így neveztek el.
A Taksonyok is jelentkezzenek meg, majd a játék győztesei, azt majd a felénél mondjuk el a hírblokkban, csak hogy ne maradjatok le róla. Szerintem
ez lassan, szakmai.
Lassan a lényegre térhetünk.
Nagy részén túl vagyunk annak, amiért jöttem.
Szóval az ajándékokon túl, meg a csokikon túl, az Atlético Madrid virgácsot kapott valószínűleg ma reggel, mert amit eddig csinálnak, az nem címvédőhöz méltó, és nem Diego Simeone Atlétikójához méltó, nem csak az eredményekben, hanem úgy általában a játékban is. Az Atlétiken futottam bele abba, hogy Jiménez valamiért a Gazettának nyilatkozott a múltkor, és ott mondta azt, hogy igazából az a baj, hogyha ennyi ember kell előre, már pedig az Atlétikónál nagyon sok ember kell előre, mert megtanulták az ellenfelek, hogy ezzel az Atléti ellen már védekezni kell, akkor nem tudnak visszaérni hátra, nem marad rá energia. Ez az igazi problémája az Atlétikónak, hogy átfordult egy védekező csapatból támadóvá, és igaz, már 2 éve erről beszélünk, nem sikerült Simeone-nak megoldást találni arra, hogy a mély blokkban ülő csapatokat valahogy kiugrassza a bokorból, valahogy valami alapjátékot találjon ennek a csapatnak, miközben a védekezésre ugyanúgy marad erő.
Igen, azért azt nem mondanám, hogy támadó csapat lett az Atlético Madrid, de kétségtelen, hogy néha rá kényszerül. Simeone nem annyira szereti azt, hogyha náluk van többet a labda, de mostanság viszonylag sűrűn előfordul. És igen, amikor arról beszélgettünk, hogy mi lehet a probléma az Atlético Madriddal és az Atlético Madrid játékával, akkor mindig előtérbe kerül mostanság, hogy lehet, hogy ez már bocsánat a kifejezés, túl erős keret, vagy legalábbis az előrejátszó játékosok között túl sok a kreatív labdarúgó, és nincs is annyira ínyére ez Diego Simeone-nak.
Nem az a probléma inkább, hogy ebben a túlerős keretben túl sok az olyan ego, akit kezelni kell? Mert eddig szerintem pont ez nem volt annyira jellemző az elmúlt években, hogy azok a játékosok, akik elő voltak, azok ennyire nagy individuumok legyenek. Most meg, mintha ez a helyzet állna fönn.
Igen, mondjuk az előző idényben láttam én olyat először a Simeone érában, hogy valaki elkezdett csapkodni, miután lecserélték. Nevesül João Félix. És azért most olyan sokan vannak, hogy nem tud mindenki játszani. Tehát Correa például mindig elfogadja, hogyha ő csere, egy szava nincs, zokszó nélkül játszik, és sokszor hozzá is tesz. Suárez is húzkodja a száját, hogyha lecserélik, vagy esetleg nincs ott a kezdőben, egyszer-egyszer előfordult. Ja, Carrasco is egyre fontosabb szerepet tölt be, szerintem neki sem nagyon tetszik, hogyha nem kerül be a kezdőcsapatba. Tehát ilyen módon van egy új feladata Diego Simeone-nak, ez egészen biztos, ami korábban nem jelentkezett, de említhetném Saúl Ñíguezt is, akinél a távozáshoz vezetett az, hogy kikerült a Pixisből.
Hát egy ilyen 8 év után.
Igen. Tehát, hogy, és Simeone egyébként szívfájdalom nélkül megteszi ezt bárkivel. Tehát, hogyha szerkezetet vált, és abban a szerkezetben nem illik valaki, mint mondjuk Renan Lodi, amikor átálltak a három belső védő szisztémára az elmúlt idényben, az előző szezonban, az azt megelőzőben teljesen fix ember volt a védelem bal oldalán, puff, kilőtte. De Saul szerintem még jobb példa, aki a bármelyik pozícióban bevethető volt szinte, és amikor kitalálta, hogy Thomas Lemar bejön középre, akkor Saul is kikerült a csapatból. Kétségtelen, hogy Lemar jól játszott, talán jobban is, mint Saul. Tehát, hogy Simeone mindig elmondja, hogy a csapat érdekében hozza meg ezeket a döntéseket, és egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy kiről van szó. Most, hogy ez jó vagy sem, nyilván a játékosok tisztában vannak vele. Mindenesetre az kétségtelen, hogy csapat szinten, vagy akár egyénileg is a védekezés az nincs olyan, mint volt. És talán nincs is olyan ember ott a védelem előtt most, aki annyira stabil. Ugye Koke játszik belül rendszerint, de mellette mindig volt egy olyan játékos, akár Thomas Partyra gondolunk, akár más stílusban, de Rodrira, és még lehetne még hátrébb menni az időben, aki megadta a kellő stabilitást ott.
Kondogbia ilyen játékos.
Kondogbia nem annyira stabil szerintem, de ő ilyen, ő típusra ilyen.
Nagyon érdekes egyébként, itt nem tudom, láttátok-e az olasz válogatottról készült filmet, ami most múlt héten
Még nem, de
az Európa-bajnoki címről van szó, és ami mostanában nagyon divatos, és egyébként szerintem Simeone ennek az egyik élharcosait, amit az előbb említettél az interjúval, Jimenez interjúval kapcsolatban, ugye amit Angliában is most a Manchester City-vel kapcsolatban rengeteget idéznek, ez az úgynevezett rest defense kifejezés, hogy miközben a labda már nálad van, már figyelsz arra, hogy milyen pozícióban vagy, mert egy labdavesztés esetén akkor tudsz azonnal reagálni. Ugye Simeone Atletia mindig híres volt arról, hogy tartja ezt a formációt, ezért is érdekes az a felvetés, amit itt Jimenez megfogalmazott, hogy sok ember kell előre, nem érnek vissza, és itt, hogy miért mondtam ezt az olasz válogatottas példát, ott ugye betekinthetünk egy kicsit Mancininek a taktikai értekezleteire, és ott mondja el, hogy csak akkor indítjuk a támadást, hogyha ide fölért a védelem, és itt vannak a középpályások. Tehát, hogy ez mennyire érdekes dolog, hogy addig nem vállaljuk azt a kockázatot, hogy megpróbáljuk előre játszani, mert a kockázatos passzoknak megvan az a lehetőség, hogy akkor labdát veszítünk, és hogyha egyébként túlságosan hátul vannak a védők, akkor megnyúlik a csapat, nagyobb területek nyílnak. Tehát, hogy valószínűleg ez az, ami egyébként korábban Simeonénak szerintem az egyik legfőbb erőssége volt, ami most talán hibázik az Atletinél.
De itt volt egy szilárd alap is, tehát mindig négy védővel játszott régebben, most viszont nem nagyon tudod megmondani, hogy mi Simeone rendszere. Tehát a legtöbb meccsen van egy ilyen féloldalasság, hogyha három védővel játszanak, akkor általában Hermoso is ott van a pályán, hogy ő segítse inkább a támadásokat, tehát ő inkább olyan, hogy szeret előrelépkedni, és akkor felé, mint hogyha ilyen féloldalas lenne az egész Atleti.
Igen, hogyha a három belső védőből ő kiforog a bal oldalra a szélre, amikor náluk van a labda.
Igen, igen, és ezáltal kicsit így megborul az egyensúly. Hogyha meg négy védővel játszanak, akkor pedig attól függ, hogy éppen egészséges-e Trippier, Marcos Llorente játszik a jobb hátvédet, ki a szélső a két oldalon, Renan Lodi annyira nem szokott a kezdőbe kerülni, mégis Hermosoval játszanak négy védős rendszerbe, tehát ez is ilyen furcsa, és olyan, mint hogyha még mindig próbálgatna csak Simeone, tehát nincsen végső megoldás, ő minden meccsen csak próbálgat valamit.
Hát most az, hogy visszajött Griezmann, nem könnyítette meg a helyzetét ilyen szempontból, João Félix, Suárez, most már Cunha is bontogatja a szárnyait, Correa, aki kitűnő formában fejezte az előző évet, kezdte az újat.
De Paul mondjuk hátrébb egy kicsit, de hát ő is mint
támad. Is problémát igen. Jelent, igen, tehát hogy őt azért a labdái miatt, meg egyáltalán szerintem az összhatás miatt, amit a csapat játékra kifejt, illendő lenne játszatni.
Megvan egyébként a helye? Mert ugye
azt akartam mondani, hogy nagyon nehezen talál neki helyet.
Mert megvan. Az egy érdekes kérdés vele kapcsolatban is, hogy pont ezek miatt az utolsó passzok kiosztása miatt őt azért följebb kellene talán játszatni.
Lehet, hogy Koke pozíciója lenne az övé egyébként, aki sűrűbben kell, hogy felmenjen, de Kokét soha nem hagyja ki. Tehát, hogy ez mind-mind megoldandó probléma. Egyébként pedig erre, amit mondtál az előbb, ugye azért láttunk olyan felvételeket az elmúlt években, amikor tényleg az összes mezőnyjátékos inaszakadtából sprintelt vissza a labdavesztés után, de úgy, hogy 1000%-os. Tehát szerintem ez egy alapvető követelmény Simeonénál. Nem biztos, hogy most mindenkiben megvan ez. Vagy, mint Koke szegény a vége felé igyekszik, de őt simán megfutják, hogyha arról van szó, hogy ő kényszerül versenyfutásra, mert pedig ő az, aki általában a védelem előtt van.
Hát ez, igen, esetben. Ezt mondtad már, tehát Koke, ha csak nem játszik Kondogbia, akkor ő a védelem előtti első ember. Mégis az ember érzés, hogy ezt a De Paul példát így kiragadva, hogy egyénileg szinte mindegyik játékosról meg tudjuk mondani, hogy, hogy miben igazán erős. És most főleg azokról a játékosokról beszélek, akiket az utóbbi időben igazolt az Atléti. Tehát Joao Félix, Griezmann, Suárez, meg tudod mondani, hogy hol van az ő helyük, de igazán egy rendszerbe nem férnek be. Ami inkább megmagyaráz, vagy nem találja meg a helyüket Simeone. Ami számomra sokkal inkább megmagyarázhatatlan, hogy hogy lehet az, hogy egyik évről a másikra, amikor Savicsról, Jimenezről topvédőként beszéltünk, és az áthatolhatatlan téglafalként, akkor az Atléti a góljainak szerintem a felét beadásokból kapja. Szögletekből
most is
és
volt, szöglet
élőjáték.
Után Hermoso mellől olyan simán fejeltek, és azért ugye alapvetés, hogy ezek a védők jól fejelnek, mindig erről volt szó az Atletico Madridban is, nyilván egy belső védőnél ez követelmény kell, hogy legyen, de a rögzített játékhelyzetekben nagyon erősek voltak, elől-hátul. Most viszont ritkán jönnek elől a gólok, amik korábban rendszerint megjelentek a játékukban, és elég sokat kapnak valóban. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Hozzáteszem, hogy én Jimenezt nagyon sokra tartom, de azért már az előző idényben, illetve ebben a szezonban is rendkívül sokat hiányzik, kisebb-nagyobb sérülések miatt, inkább kisebb sérülések miatt, amik olykor nehezen gyógyulnak. Savic bizonytalanabb, mint volt, Felipe mindig bizonytalan volt, szerintem. Úgyhogy most nincs az az alap, az a szilárd alap, amit mondjuk Godin jelentett annak idején, de talán Mirandát is.
De azért nem szeretem ezt az annak idején összehasonlítást, mert tavaly előtt ugyanezek az emberek voltak.
Ez igaz. Annyi a különbség szerintem, és itt abból, amit ti is mondtok, meg többször is megfogalmazódott bennem, hogy mondod, hogy nem sprinteltek úgy vissza a játékosok, vagy szemmel
hát
láthatóan
az erőfeszítés,
mintha nem lenne ugyanazon a szinten, mint akár az előző szezonban, vagy a korábbi években, és ezekből, hogy beadásokból kap gólt az Atleti, az is szerintem koncentráció hiányból fakadó problémák. Nem elképzelhető, de lehet, hogy nagyon rossz felé tapogatózom, hogy az előző évi bajnoki cím tett rosszat a csapatnak? Mármint nyilván itt mentálisan mondom, hogy iszonyatosan sok energiát, iszonyatosan sok figyelmet kellett beletenni abba a fociba, amit játszottak hosszú éveken keresztül, és értelemszerűen, hogyha eljutsz egy csúcsig, akkor az utána kiéget egy kicsit, legalább egy rövid időre mindenképpen, és azért most még abban a rövid időszakban vagyunk itt az őszi idényben legalábbis feltétlenül, amikor ez hatással lehet az ember pszichéjére.
Az a furcsa ebben, hogy függetlenül a bajnoki címtől, hogyha most nem egy Mallorca elleni vereség után beszélgetnénk, hanem mondjuk a Betis elleni 3-0-ás hazai győzelem után, akkor azt mondanánk, hogy most nem nézett ki olyan rosszul ez az Atlético. De az előző szezonban, amikor bajnoki címet nyertek, akkor is voltak olyan hullámvölgyek, mikor hirtelen az lett a szólam, hogy na most megint megakadtak. De vajon mennyire lesz hosszú ez a hullámvölgy? Tehát néha megtalálja azt a formulát Simeone, ami igazából működik, de úgy, hogy egy hónapnál hosszabb ideig legyen kiegyensúlyozottan meggyőző az Atlético, na ilyen nem volt az utóbbi két évben, és szerintem ezen nem változtatott a bajnoki cím sem, tehát idén is volt már olyan, hogy jó volt az Atlético. A BL-ben nem, de a bajnokságban már voltak ilyen meccsek sorozatban, csak most mintha lerövidültek volna ezek az időszakok.
Igen, pont ezen gondolkodtam, amikor mondtad az előbb, hogy igen ám, de ugye az előző évben bajnokok lettek, hogy az előző évben az lett a bajnok, aki a legkevesebbet hibázott, nem az, aki a legjobb volt, hogyha így közelítek. Bár a védelemre speciál igaz volt, és különösen Oblakra, hogy hibátlan volt szinte, és a szokásos magas színvonalon teljesített, most meg 15 meccsen kaptak 16 gólt, és nem egy, ezek közül Oblak lelkén szárad. Tehát szerintem ebben az évben, és itt lehet, hogy koncentrációs problémákra vezethetjük ezt vissza, több olyan gólt kapott, ami számon kérhető rajta, mint nem tudom, az előző 3-4 szezonjában összesen.
És akkor ezzel szemben ugye a legkevesebb XG-t az Atléti nyelte be, tehát akkor nincs is probléma gyakorlatilag a védelemmel, csak az egyéni hibákat kéne kijavítani?
Hát az mondjuk elég nagy probléma, meg ugye azt szokták mondani, hogy az egyéni hibákhoz is sokszor rendszerbeli problémák vezetnek.
Meg az ő kapujukat éri a legkevesebb lövés is, tehát azért ez beszédes.
Igen, ez kétségtelen, de mondom, sok gólt kapnak, tehát hogy ebben benne van Oblak, benne vannak a védők, most lehetne egyesével felsorolni, tényleg, hogyha végig gondoljuk ezt a szezonjukat, akkor rendkívül sok egyéni hibát fedezhetünk fel.
Na és akkor mi lesz a BL-ben ebben a halálcsoportban?
Hát pont Jimenez kapcsán jutott eszembe az előbb, hogy azért a Milán ellen ő sem produkált fantasztikusan, úgyhogy szerintem arra a meccsre jó eséllyel rámegy ez a csoportba való továbbjutás, de hát meglátjuk. Hát
még azért az Atleti jó helyzetben van.
Igen.
Tehát, hogyha a Portót megveri, akkor,
igen, akkor nem kell számolgatni. Igen, de az a győzelmi kényszer, az sosem volt nagyon kedvező szenárió az Atletico Madrid számára.
Nem?
Szerinted igen? Hát egy Porto szintű csapat ellen lehet. Lehet, hogy rosszul emlékszem.
Én...
Hát itt most megint ez a helyzet, amit itt felvázoltatok.
Nem kiki meccsről beszélek. Ugye volt már olyan, amikor Necces volt a probléma, akkor mentek az Európa Ligába. Necces volt a csoportban, tehát probléma.
Tényleg volt azért egy védekező és egy jól védekező csapat. Aha. Tehát, hogy az megint csak ugyanaz, amit itt említettetek, hogy amikor valószínűleg azért többnyire az Atleticónál lesz a labda, valószínűleg nekik kell támadniuk, ott akkor nyilván előjöhetnek ezek a gondok, amik korábban beszéltünk.
Pont tényleg azok a meccsek jutnak eszembe, a Liverpool elleni a Bajnokok Ligájában az előző szezonnak az utolsó meccsei, amikor rendre hátrányba került az Atlético, és akkor valahogy megfordította a meccset. Volt, hogy a 80. perc után lőtt két gólt, és ez az, amiben tehát idén még nem volt ilyen szintű kulcsmeccs az Atléticónak, és ez az, amiben például Oblak is nagyon erős volt, hogy ilyenkor védett 11-est.
Mindig a végén, és pont most eszembe jutott, amikor néztem a Mallorca meccset, hogy ott megugrik a végén Kubo, lekontrázzák őket, és Oblak nem akkor... védi ki, mert Oblak mindig kivédte egyébként az elmúlt években.
De volt egy eszpányol rendmeccs, amit a 183. percben nyert meg az Atleti, nem?
Hát volt sok ilyen meccs Spanyolországban mostanságban, szeretnek 200 percet hosszabbítani a játékosokat.
Az meg a másik. Ja, 100 perc fölötti az teljesen normális. Volt még itt egy téma, amit Bence felvetett, és ez is érdekes, hogy vajon az Atléticóból eligazoló játékosok miért nem tudnak olyan szintű elismertséget szerezni máshol, mint amilyen Simeone alatt volt. Mert ugye azt nehéz objektíven megítélni, hogy mennyire jó egy játékos az Atléticóban, mennyire jó játékos Simeone kezei alatt, és mennyire jó játékos máshol. A legfrissebb példa Saúl Ñíguez, természetesen ennek kapcsán jött az ötlet, de már az adás előtt is azt sugaltad, hogy te ezzel így nem feltétlenül értesz egyet.
Nem, hogy nagyon nehéz most egy erre a problémára egy komplex megoldást találni. Mert hogyha mondjuk vesszük Godint, ő 33 éves volt, amikor elment az Atletico Madridtól. Tehát nyilván azért nem kapott új szerződést, mert már látták, hogy nem az övé a jövő. És valószínűleg ezért is nem vetette meg a lábát az Interben sem hosszabb távon. Saúl Ñíguez meg nem kapott játék lehetőséget abban az időszakban. Tehát az ő egy másik helyzet. Először van külföldön, tehát azért szerintem ilyenkor mindig érdemes egy kis türelmet adni az adott játékosnak, és szerintem nem is nagyon derült ki még róla.
Hát kérdés, hogy
mit tud.
Ezt a türelmet megkapja,
hát
ugye kétszer
45 perc, igen, ugye meg egy 3 perces játék. Tehát és
hát igen, a bajnokságban, de hát ugye kupában is játszott, és igazából ami számomra döbbenetes, az vele kapcsolatban az, hogy úgy gondolkoztunk mindig az atléti játékosokról, de Saúlról is akár,
azt fogod mondani, amire én is gondolok,
hogy párharcokban erős. Uh-huh. És az, hogy például ezen a legutóbbi meccsen a 8 párharcából 2 tudott megnyerni egy fél idő alatt, ugye eleve kevés a szám, tehát hogy kevés a párharc, az is benne van, hogy a pálya centrumában játszotta őt Thomas Tuchel, az lehet, hogy kicsit kevésbé feküdt neki, valószínűleg benne van az önbizalma is, ami igencsak megcsappant már ott az atletis időszakban, tehát sok mindenből adódik ez össze, de hogyha ezeket a kupa szerepléseket is belevesszük, akkor most a pontos számot nem fogom tudni megmondani, de ilyen 44-45% körül van a párharcok megnyerésének az aránya, ami egy belső középpályásnál nagyon szomorú szám.
Igen, tehát azt mondtad egyrészt, amire gondoltam, másfelől még azzal bővíteném ki, hogy ugye tényleg az a képél rólunk, hogy az Atletico Madrid egy nagyon fizikális csapat, erős a párharcokban, gyorsak, sokat futnak, harcosak. Na most, amikor kilépnek a nemzetközi szintérre, ez már egyre kevésbé mutatkozik meg, és a játékosoknál egyénileg is sokkal kevésbé. Tehát emlékszem, Liverpool ellen is volt olyan, amikor Llorente, aki azért sebességben, munkabírásban kimagasló, egy volt a úgymond sok közül a pályán. Tehát felvette a versenyt az angolokkal, de semmivel nem volt jobb. Tehát nem mutatkozott meg a javára ugyanaz a különbség, mint ami Spanyolországban. Saúl Ñígueznél pedig, ugye egy 6-os pozícióban próbálgatta őt Tuchel, Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy neki ez a posztja, én inkább 8-asban szerettem őt látni.
Hát megjátszott meg szárnyvédőt is.
Meg szárnyvédőt is, inkább kényszerűségből, meg baloldali középpás, tehát ő az igazi all-round játékos, Simeone is elmondta, hogy neki ez a legfőbb erénye. Picit ez lett a veszte is szerintem az Atletico Madridnál. Tehát itt szerintem jó felé kapizsgálsz, mert még talán Thomas Partit is említhetném, aki sebességben, párharcokban mindenhol kimagasló volt.
Hát vagy Lucas Hernández például, aki most nyilván a mostani Nagelsmann-féle Bayernben több lehetőséget kap azért, de
mert úgy, nincs más.
Igen, de úgy igazolt oda, vagy javítsatok ki, hogyha ez nem így volt, hogy azért ő ilyen világklasszis matéria.
Hát ennek megfelelő volt az átigazolási díj is.
Így van, tehát hogy pontosan ez, és ahhoz képest meg azért nem úgy beszélünk róla jelen pillanatban, mint a világ
legjobb. Elhomályosították Davis-ék szerintem.
Igen, ezért mondjuk érdemes külön egyesével kezelni őket. Tehát Saul egy önbizalom hiányos játékosnak nem biztos, hogy az a legjobb lépés, hogyha az aktuális BL-győzteshez igazol, ahol abszolút megvan minden posztra mindenki. Még akkor is, ha például Mateo Kovacsics pont egy olyan játékos, aki a Real Madridból ment a Chelsea-be, a Real Madridban nem játszott annyit, és az is úgy voltunk vele, hogy biztos, hogy egy Chelsea szintű csapathoz kell igazolnia, aztán mégis bebizonyította, hogy ott ő...
Hát a Real Madrid az szerintem pont azért jó példa erre, mert a Real Madridból eligazoló játékosok szerintem többnyire megállják a helyüket máshol.
Ödegorra is gondolhatunk, aki...
Hát a Real Madridból úgy össze, hogy van egy iszonyatosan nagy teher a válladon. És ezt hirtelen így...
Azt ledobod. Uh-huh. Ez is biztos benne van, de tényleg, tehát hogyha most csak akár messzebbre visszamegyünk itt a Real Madrid eladott futballistáira, azért akár itt Özil kapcsán elmondhatjuk, nem az utolsó éveire, de ahogy ő a... Igen, itt a mögöttünk lévő mezeken is láthatjuk, Higuainra, aki ugye úgy igazolt el a Real Madridtól, sokan közülük úgy igazolnak el, hogy nem stabil kezdőjátékosok, és aztán máshol...
Ugye Robben is a Bayernnél teljesedett ki.
Hát egy nevelő klub gyakorlatilag a Real Madrid.
Az Atleticónál egyébként, amit így nem említettünk még, hogy ugye Simeonénak volt egy nagyon konkrét határozott elképzelése korábban, ehhez megvoltak a játékosai, néha nagyon mellé nyúlt, de azért összességében ezek a játékosok, akiket említettünk, abban a szisztémában tök jól passzoltak, és nem feltétlenül passzolnak ők jól másik rendszerbe. Tehát nyilván Rodri kivétel ez alól, de Rodri más stílusú is. Nyilván, de mondjuk kapusposzt szerintem azt vegyük külön, tehát ez egy egyéni játék. Én azt gondolom, hogy ott kevésbé van hatással a csapat szerkezet arra, hogy hogyan állja meg a helyét egy kapus egy másik bajnokságban. Nyilván a stílusok közötti különbség ott is azért okozhat problémát, vagy jelenthet előnyt, de ugye Rodri inkább ilyen Busquets stílusú labdarúgó, nem is feltétlenül illet ilyen szempontból az Atletico Madrid korábbi szerkezetébe, de jól megtalálta.
Hát meg neki is kellett egy év azért, amire ráadásul egyrészt megtalálta a pontos szerepkörét Guardiola, másrészt meg amit itt mondtatok Saul kapcsán is, hogy nyilván integrálódnia kellett, meg azért meg kellett szokni a Angliát, meg az ottani kultúrát és stílust.
Hát szegény Sault pár karokkal
várja az egyébként nagyon jól beszél angolul például, azon ritka spanyolok egyik, aki nagyon kicsi akcentussal teljesen jól ki tudja fejezni magát.
Korrekt.
Úgyhogy hát én azt feltételezem egyébként, hogy Saulnak visszafelé vezet az út nem sokára, de ne legyen igazam, mert egy szimpatikus fiú.
De az Atletibe vagy valamelyik kisebb csapatban?
Hát ő elcsei. Most azt nem mondom, hogy egyből az Elcsébe megy, ahhoz még azért fiatal, bár egyre erősebb az a keret, és ez nem mutatkozik meg a bajnoki helyezésben.
Nem hiszem el, hogy itt nem keresi más.
Hát úgy, hogy előtte éveken keresztül a félvilág akarta.
Ahogy a művelt spanyol fogalmaz.
Így van. Amúgy én tudok még mondani pozitív példát, Agüero meg Forlán abszolút még hát, utána nem, is, bár nem is tudom mennyit játszottak ők Simeone alatt, de utána
Simeone
viszont...
Simeone alatt semmit, mert kikezd Sánchez Forrest-szel, amikor megnyerték szerintem az Európa Ligát, akkor Agüero eligazolt.
Na, akkor remek példák voltak.
Ha jól emlékszem. Utána nem volt már szerintem.
Forlán talán még volt, mert én úgy emlékszem, voltam egyszer egy kézilabda VB keretében.
Falcao, az jó.
Igen, de lehet, hogy Falcaot láttam, Diego Costa.
Összekeverted Forlánnal?
Nem csak, hogy gondolkodom, hogy ki volt a másik csatár Diego Costa mellett, egy Atletico Madrid Zaragoza mérkőzést láttam, ahol Pintér Ádám volt az egyik belső védő a Zaragozában, és tök jól játszott egyébként, és ilyen szintű csatárokkal szemben. Tehát azért maradt meg bennem ez a meccs, de akkor valószínűleg igazad van, és nem Forlán volt az már.
De lehet egyébként, azt hiszem, talán ő maradt tovább, de Agüero nekem úgy rémlik, hogy
ő régen
Kike Sánchez Forrest Atleticójából igazolt el még.
Diego Costa és Álvaro Morata a következő két példán. Megváltották a világot máshol is. Menjünk át a Real Madridra, amelyik viszont hát úgy vezeti a tabellát 7 ponttal, 8 ponttal, 8 ponttal, hogy nem is tudtunk miről beszélni nagyjából a Real kapcsán, abból a szempontból, hogy úgy egyfajta csönd van, és a sérülteken kívül az a legnagyobb kérdés, hogy Ancelotti miért nem forgatja a csapatát.
Ez szerintem nagyon nagy kérdés most, és kimondta Ancelotti egy-két mérkőzéssel ezelőtt, az egyik sajtótájékoztatón, hogy ő nem látja értelmét annak, hogy változtasson, addig, amíg erre nincs kényszerű oka, és azt mondta, hogy majd meglátjuk tavasszal, hogy mi lesz. Na most megnéztem, hogy ugye 5 meccset játszott le Zsinórban a Modric-Casemiro-Kroos trióval. Tehát azért én azt gondolom, hogy ennek előbb-utóbb meg lesz a bőtje, mint ahogy megvan most Benzema sérülése kapcsán annak is, hogy őt nem pihentették, amióta Cristiano Ronaldo elment. Az egyik évben egy bajnokit hagyott ki, aztán 2-4-et. Tehát ennyi volt az összpihenője Benzemának. Gyakorlatilag nélkülözhetetlen, vagy lehet, hogy mégsem az, mert ugye kiderült, hogy Jovic, aki eddig ilyen maximum 20 percet játszott, de leginkább 5-10, vagy inkább 0, ennyi jutott neki. Most gólpassz, ahogy be kellett állnia, és egyébként a másik olyan mérkőzésen ebben a szezonban, ami 20 perc fölötti játék lehetőséget biztosított számára az Espanyol ellen, gólpasszt adott szintúgy.
De úgy nála van ez a borzalmas testbeszéd a pályán, tehát ez nem összehasonlíthatatlan bárkivel, annyira a lezser az még egy finom szóra.
Talán, hogyha Bale játszana, akkor összetudnád valakiével hasonlítani.
De ez a furcsa, hogy így játékosként is ezek a cserék, mint például Isco, mint akár Jovic, akár Mariano Diaz, érzik azt, hogy semmiféle bizalom nincsen feléjük. Viszont ha meg azt nézzük, hogy Ancelotti mondjuk 3 meccsel ezelőtt elkezdi rotálni ezt a csapatot, és nem nyeri meg egyik másik meccsét a Real Madrid, akkor nem lenne most 8 pontos?
Ő is így számol, nyilvánvalóan. És ugye megverték a Sevillát, megverték az Atletiket, tehát ők ugye 32 nap alatt 9 meccset játszanak, erről többször beszéltünk már különböző műsorokban, 3,5 naponta egy mérkőzés, és eddig szépen hozzák, tehát 11 tétmeccs óta veretlenek, 10-et megnyertek, Zsinórban hozzák a fontosabbnál fontosabb meccseket, most a Real Sociedad elleni rangadót nyerték meg éppen a hétvégén, és ez volt az említett 3 meccs közül, tehát Sevilla, Atletik, Real Sociedad, az egyetlen, ahol nekik volt magasabb XG-jük, és nem az ellenfélnek. Különösen az Atletikkel szemben volt ez igencsak szembeötlő, hogy ott 2,7-es XG-je volt a Bilbaónak, és mégis nullára kapott ki. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon érdekes. A Real Madrid az a csapat most a spanyol bajnokságban, amely a leginkább felülrúgja az XG-jét, amely a várható pontjainál 9-szel vagy 10-szel többet szerzett.
Na, tehát összefügg.
Igen, nyilván. De egyébként nagyobb az olló a pontok tekintetében, mint a góloknál. De most igazából azt mondanám, hogy eddig minden ült nekik. És aztán mindig azt várjuk, hogy meddig még. Most ugye a védelemben van már Carvajal, főleg van Mendy. Én azt látom, hogy Militão és Alaba úgy álltak össze, hogy nem nagyon érzed, hogy nincs Varane és Ramos, különösen, hogyha az elmúlt évet, vagy egy-két évet veszed alapul, és azt összehasonlítás tárgyává teszed, tehát szerintem nagyon rendben vannak. Courtois szenzációs, tehát most ő az oblak a bajnokságban, aki a végén, vagy bármikor, amikor úgy adódik, bravúrt mutat be, úgyhogy
hát
jól működnek. Hát is
Vinicius szintet lépett.
Vinicius, igen. Most megvillant azért itt a Sociedad meccs végén, a régi Viniciust egyszer láttuk, most nem rossz indulatú vagyok, de amikor kapusra vitte a labdát helyzet, és kihagyta, de ja. Hogy ez annyira nem jellemző rá ebben az idényben. Tehát az jellemző rá most, hogy helyzet nélkül is gólt szerez, hogy elképesztő sebességgel cselez.
Meg
fantasztikus.
Amit itt mondtatok azokról a játékosokról, akik nem nagyon kapták meg a lehetőséget, az látszik most ezen az eseten kívül minden pillanatban, minden labdaérintésénél, hogy hihetetlen önbizalommal
játszik. Duzzad az önbizalomtól.
De december van, tehát szerintem tényleg most Európa legjobbjai között van Vinicius, és ezzel kapcsolatban én bárkivel nagyon szívesen vitába szállok.
Fontosabb? Vinicius, Benzema?
Azt nem mondanám. Benzema szerintem a mozgásaival alapvetően meghatározza a támadó játékot, tehát innen azért sok jön, lábból is, de Vinicius a sebességével, a cselezőkészsége, az egyezéseivel meg most már a gólerősségével is hasonlóan fontos játékossá nőttek.
Igen, itt jön elő az, hogy Benzema sem mindig tud mit csinálni, és ez nem csak idén, hanem korábban is probléma volt már, hogyha föláll mondjuk két négyes fal, vagy egy ötös, meg egy hármas fal, akkor Benzema hiába lép ki a félpályára, ami alapvetően nagyon hasznos, csak azzal nem tud a védelem mögé kerülni a Real Madrid, meg sokszor nem tud így helyzetbe kerülni, és ezért találták sokan korábban haszontalannak Benzemát, mert hogy neki a kapu előtt lenne a helye csatárként, Vinicius viszont a semmiből is tud kreálni valamit. És szinte minden meccsen most már utaznak rá a védők kb.
Igen.
Tehát, hogy próbálják kaszálni, amikor lehet, mert nem lehet őt tartani. Tehát úgy cselez, olyan gyors, hogy bárkit pár méteren.
Meg Benzema azzal tud neki segíteni egyébként, hogy gyakran, korábban is gyakran mozgott ki balra, ez benne volt a játékában, de ott túltöltik azt a területet, Viniciusnak is segít az ő helyezkedésével, ott kis játékokban akár megoszlik a védők figyelme, úgyhogy ez is jól működik.
És így várjuk a hétvégi Atlético elleni derbit, hogy akkor most mi lesz? Ki fogja birtokolni a labdát, mihez kezd az Atlético, visszaáll-e vajon, és engedi a Real Madridnak a területet, hogy fordítva lesz, amit biztosnak tűnik, ugye, hogy így, hogy 8 pontos előnyben van a Real Madrid, nem az Atléticoval, hanem a Sevillával szemben.
Amelynek van egy elmaradt meccse még, tegyük hozzá.
Tehát az Atlétinek is, a Barszának is, meg igen. Igen, de 10 pont az Atléti előtt a Real Madrid. Tehát ha úgy vesszük, most a döntetlen is belefér Ancelottinak.
Bőven.
És ahogy a BL meccsen is.
Igen, itt azon gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy van-e erre adat, vagy hogy láttatok-e, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy 16 pont különbség volt a Real Madrid és a Barcelona között.
Még nem láttam.
Ez egészen döbbenetes, tényleg amikor most megnéztem a Madrid meccse után, akkor szembesültem vele, hogy úristen, azért nagyon nem elszoktunk hozzá az elmúlt 10-15 évben.
Ja. Egyébként most csak egy Vinicius kapcsán fel kéne eleveníteni, hogy mit olvastam, de szerintem ő a legtöbb sikeres cél gazdája a ligában, tehát tulajdonképpen Messi örökébe lépett ezen a téren. Úgyhogy, de tényleg, tehát minőségben is, meg mindenféle téren, sőt, én azt gondolom, hogy ördöngősebben cselez, mint Messi az elmúlt időszakában. Úgyhogy őre nagy szüksége volt egyébként a spanyol bajnokságban, vagy a spanyol bajnokságnak, mert azért hát láttunk már jobb.
Felhozatalt
is, hanem jobb meccseket. Van egy-két olyan forduló, amikor megszórják magukat a csapatok, de alapvetően ugye a top 5 európai bajnokságból továbbra is a leggólszegényebb a spanyol liga, és megy az óvatoskodás. Tehát amikor az is. Igen, és Lopetegi a múltkor, amikor azt mondta a Real Madrid elleni mérkőzés után, hogy nekik meg kellett volna nyerniük ezt a mérkőzést, mert hogy hű de jól játszottak, voltak lehetőségeik, de nehogy veszítsünk gondolkodás lengte át a második fél időt a Sevilla részéről.
Abszolút. És a cserék is ebbe az irányba mutattak.
Tehát, hogy és ez egy általános jelenségé kezd válni.
Viszont ha már a Sevilla meccset említed, még egy dolog a Real Madrid kapcsán, és ahogy Ramoszt és Varánt is említetted, ez is eszembe jutott. Alaba és Éder Militao azon túl, hogy még mindig azért rengeteg olyan kontrát látunk, ahol a Real Madrid nem tűnik stabilnak, de amit Militao és Alaba ad támadásban, az talán még Ramos és Varán sem volt képes így összszinten.
Igen, nem? Igen, mert most, hogyha Alabát és Ramoszt vetjük össze, akik hosszú indításokkal operálnak, hát Alabának jobb a rúgó technikája, szerintem magasabb a játék intelligencia, jobban lép be az akciókba. Nyilván veszélyesebb volt az előző duó beadásoknál. Tehát ez nem kétséges. De egyébként, vagy büntetőknél, igen. De viszont a büntetők előidézésében is erősebbek voltak, hogyha különösen Ramosra gondolunk. De én azt gondolom, hogy egyelőre biztató valóban, amikor lendületből hozzák rájuk a labdát, vagy éppen rögzített játékhelyzeteknél, mert elég sok gólt kap a Real ahhoz képest a arányaiban, rögzített játékhelyzet után szöglet szabadrúgás, ők hiányoznak, Varane és Ramos.
Hajlamosak vagyunk nagyon gyorsan leírni 40-50 milliós fiatalokat a Real Madridnál. Mi lesz Kamavingáikkal, mi lesz azokkal a játékosokkal, akik viszont most tényleg elveszíthetik a bizalmat, ja, és mondjuk, az önbizalmat.
De Jovic tett érte, hogy leírjuk őt, meg azért vannak sokan, akik tesznek érte. Azért Kamavinga szerintem nem ezt az utat fogja járni, én legalábbis nem érzem azt, hogy ő neki ne lenne meg az a fokozatosság, amivel egyébként Ancelotti hosszú távon be akarja
építeni. Ő nagyon-nagyon fiatal még, csak az a furcsa itt, hogy Tehát ahogy a Real Madrid kezeli ezeket a játékosokat, azáltal veszítik el talán az önbizalmat, mert itt nincsen babusgatás.
Az biztos.
Nem látom Kamavingán, hogy egyelőre ilyen veszély fenyegetne. Ugye az nagy kérdés, hogy Modric meddig még? Tehát szerintem ez egy meghatározó kérdés Kamavinga fejlődése szempontjából, meg,
igen,
meg
az egy, is, hogy jön-e valaki. Csak 4-5 éve feszegetjük ezt a kérdést.
De jól játszik, tehát nagyon, nagyon hasznos. A lövései, a rugó technikája, szóval minden. Tehát, és van benne erő, még van benne kraft. Viszont, hogyha itt Pogba neve felvetődik időről időre, akkor az is kérdés, hogy hoznak-e valakit utána, mert akkor nyilván Kamavinga megint csak hátrébb szorul a sorban. Ahogyan Valverde is, akinek egy-két évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy megjött az áttörés, de ehhez képest most hébe-hóba beáll.
Igen, tehát amit elvihetünk ebből a dologból, hogy, vagy amit kihozhatunk, hogy a Real Madrid megteheti, hogy ne kényszerítse, vagy ne sietesse a generációváltást, amíg Modric ilyen szinten játszik, amíg Casemiro ilyen szinten játszik, és amíg Kroos ilyen szinten igen. játszik.
Hát Casemiro még nem is öreg annyira, másik két játékos 30 pluszos.
Igen, itt az a kérdés egyébként ezzel kapcsolatban, és szerintem az egy érdekes dolog, hogy kit hogyan kezelnek, hogy az-e a megoldás, ami Ødegaard esetében most mutatkozott, hogy az Arsenalban ő kulcsember, játszon Premier League magas szinten, és akkor ebben a korban ő folyamatosan tud fejlődni, meg meccsrutint szerezni, vagy együtt edz mondjuk Kroosszal, Casemiroval, Modriccsal, mint Kamavinga, és akkor 15 meg 20 perceket kap a meccseken. Mind a kettőnek nyilván lehetnek előnyei, mint ahogy az is például, hogy ha esetleg egyszer majd valamikor 2035 környékén elkövetkezik az a pillanat, hogy Modric visszavonul, akkor a házon belülről egy olyan valakihez kell nyúlni, aki nem akkor kell, hogy ismerkedjen a körülményekkel.
Ez egészen logikusnak tűnik, meg azért, hogyha megnézzük Vinicius vagy Rodrigo, de különösen Vinicius eddigi Real Madridos pályafutását, azért a több játék lehetőség, hogyha kiharcolja magának, megkapja a bizalmat, kiharcolja magának, akkor egészen biztosan jár majd Kamavingának. Egyébként őt betette a csapatba már párszor Ancelotti, tehát úgyhogy kezdőként szerepelt, és voltak egészen jó dolgai, de hát ez nem meglepő.
Modric a futball Keith Richards-a.
Na, nagyon készültél erre, már láttam,
hogy gondolkoztam előtt. Igen. Van ez a, vigyázzunk a földre, nem mindegy, hogy milyen állapotban hagyjuk Keith Richards-ra. Modric nem ugyanez a Real Madridra.
Úgyhogy náluk szerintem ez lesz a kérdés, hogy tavaszra mennyire fogynak el ezek a játékosok a középpályán különösen.
Jó, de azt látjátok egyébként, hogy bekövetkezik az, hogy itt akár valami miatt Modric, Kroos formahanyatlás, sérülés egyéb, Kamavinga és Valverde legyen a stabil kezdő akár tavasszal?
Hát stabil kezdő semmiképpen, de hogy forgatásban játszhatnának ezek a játékosok minden további nélkül, szerintem az teljesen egyértelmű. Hát vannak olyan mérkőzések, különösen a spanyol bajnokságban, amelyeken, hogyha velük állnak fel, mondjuk tételezzük fel, hogy Casemirót megtartják ott, vagy Kroost éppen, és akkor Modric és vagy Casemiro Kroos pihen, szerintem simán nyernék azokat a mérkőzéseket ezzel a felállással is.
Hallatlan kitartás kell egyébként ezeknek a fiataloknak. Tehát az, hogy imádkozzon, vagy hát nem imádkozik, hogy Modric végre vonuljon vissza, de hogy tudja, hogy egyszer eljön az idő, csak addig neki mennyit kell várnia.
Mert nem mondok ehhez semmit.
Hát annak a pillanatra kell elérkeznie, viszont Casemironál már mintha elérkezett volna ez a pillanat, hogy ő nem igazán találja a motivációját, és neki van szerintem rengeteg hibája. De
hát az elején volt nagyon sok, a szezon elején ő nagyon alul teljesített magához képest minden téren, tehát párharcokban, különösen védekezésben, mindenféle tekintetben, de az utóbbi mérkőzéseken én úgy látom, hogy ő igen. Most megint stabilabb, igen, és előrejátékban is, tehát hogy volt szenzációs gólpassza például, vagy előkészítése, ami utána még egy passz követte, úgyhogy én úgy látom, hogy ő abszolút javuló tendenciát mutat.
Krisz, köszönjük szépen, ennyi fért bele már a spanyol bajnokságból, kettő csapatot sikerült kibeszélnünk, de azt hiszem,
és a Barszát nem.
Azt hiszem, hogy nem bánjuk. Hát a Barszánál majd itt a holnap utáni, szerdai után lesz mit kibeszélni, mert hogy a spanyolok nagyon szeretik a döntő kifejezést, az egy döntő lesz a Barcelonának mindenképpen, ha Bayern ellen. Krisz, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Mielőtt olasz témákkal folytatnánk, van kettő olyan nagy bajnokság ebben a műsorban, amelyikről más szó nem esik, de azért próbáljuk összefoglalni a lényeget. Rendeztek egy Der Klassikert Németországban, a Dortmund, illetve a Bayern München között. A Bayern nyerte 3-2-re a mérkőzést. Elég komoly hullámokat vetett az a tény, hogy Hummels kezdése miatt Felix Zweier fújta be a büntetőt, és előkerült az itt a játékosoknál, meg a sajtóban is, hogy Zweiert korábban ugye megbüntették azért, mert része volt egy bunda botrányban, és hát természetesen ilyenkor mindenki kombinál azzal kapcsolatban, hogy miért lehetett, vagy miért kellett őt kijelölni erre a találkozóra. Szerintem egyébként befújható volt ez a 11-es, amit Hummels kezdezésért megadtak, de ezt csak zárójelbe téve mondom. Nagyon fontos volt a mérkőzés a Bayern számára, hiszen rendkívül közel volt egymáshoz a két csapat. Azt viszont nagyon kevesen látták jönni, hogy a Gladbach otthonában a Freiburg nyer 6-0-ra, az első félidőben már kialakult ez a végeredmény. A Mönchengladbach majd a következő hétvégén a Leipziggel találkozik, amely ugye menesztette Jesse Marscht, az amerikai edző helyét pedig a hírek szerint könnyen lehet, hogy a jelen pillanatban a Chelsea-nél dolgozó Löw Zsolt veszi majd át, figyelünk természetesen a hírekre, és hát ha ez összejön, akkor ez egy érdekes téma lesz.
Ó, ha már a magyar érdekeltségek, akkor gyanítom, hogy sokan ezért vagytok itt az adásnak ennek a részén, hogy meghallgassátok, ki lett a karácsonyi vagy Mikulás csomag, nevezhetjük Mikulás csomagnak is, hogyha még ilyen korán vagyunk. Annyi a lényeg, hogy Sallai ugye azon a 6-0-as meccsen a második félidőben állt be, játszott 29 percet, Gulácsi kezdett a Leipzigben, 90 perc jutott neki, tehát végigjátszott, Szoboszlai 78 percig volt a pályán, Szalai a Mainzban szintén csereként szállt be, ő csak 7 percet kapott, és Vili Orbán, Novotny Soma, illetve Dárdai Márton nem játszott egy percet sem. Gyors matek, ez összesen 204 perc. Jött 400 hozzászólás. Úgyhogy volt mit összeszámolnunk, de a 400-ból...
Köszönjük, Doma, egyébként tényleg, tehát...
nem, mert annyira azért nem bonyolult a dolog. A lényeg, hogy a 400-ból senki nem találta telibe, úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy nem osztunk ki ajándékcsomagot. Ez nem így lesz, mert bár nagyon sokan nagyon közel voltak, hárman pontosan akadtak, akik mindössze egy perccel tévedtek. Rajmárk 205 percet írt, Csernák Roland szintén 205 percet, Poesz Csaba pedig 203-at, úgyhogy övék a három teljes terjedelem ajándékcsomag. Gratulálunk a remek tippekhez, vagy ha előre tudták, akkor gratulálunk a jövőbe látáshoz. Ennyit tehát a magyarokról. Egy dolog történt még, ami Franciaországban fontos, Claude Puelt menesztették, a Saint-Étienne edzője volt, viszont most már kicsit több mint két évvel a kinevezése után úgy érezték, hogy egy 5-0-ás Rennes elleni hazai vereség nem fér bele a csapatnál.
Angliában is azért voltak érdekességek, a listavezető Chelsea kikapott a West Ham elleni londoni derbin, és ennek köszönhetően tudott előzni a Manchester City, illetve a Liverpool is, mindketten megnyerték a saját mérkőzésüket, ami még mindenképpen ide kívánkozik, hogy Ralph Rangnick bemutatkozott a Manchester United kispadján egy 1-0-ás Crystal Palace elleni győzelemmel, és hogy már azért látszottak a változásnak jelei, 12 labdát szerzett a Manchester United ezen a mérkőzésen a támadó harmadban. A korábbi csúcs, amit bajnoki értek el ebben a szezonban, az 7 volt, tehát 5-tel több, mint
sőt,
az eddigi legtöbb.
Olyat is láttam, hogy nem volt Sir Alex Ferguson óta ilyen meccs a Unitednak.
Így van, és ebből egyébként ebből a 12-ből 3-at vállalt magára Cristiano Ronaldo. Úgyhogy szerintem nagyon érdekes időszak elé nézünk a Manchester Unitednél is, de még érdekesebb lesz a folytatása a műsornak. Megyünk tovább a szériás kérdésekkel. Szaniszló Csabival folytatjuk, akinek remek hétvégéje volt, gondolom én, miután ilyen kiválóan játszott kedvenc csapatod a Róma, az Inter ellen.
Ja, arról? Ja, azt hittem, hogy a San Antonio Spurs Golden State Warriors elleni győzelméről fogunk beszélgetni.
Akkor az mégiscsak remek
az
volt
a hétvégét. Az jó volt. Fölkedte vasárnap reggelben, ezt el se hiszem, hogy ilyennel teszik jóvá, ami előző este történt.
Mi volt a terv itt a Róma részéről, José Mourinho részéről, mert nem biztos, hogy mindenki számára ez olyan tökéletesen kirajzolódott.
Jó, akkor beszélgessünk ebben a hangnemben. Nagyon kevés olyan rangadó van, meg nagyon kevés olyan meccs van, aminek én úgy megyek neki, hogy ez, itt nincs szansz. Ennek a meccsnek úgy ültem neki,
jó, bár, bocsánat, hadd kérdezzek
teljesen,
közben.
Tehát, teljesen esélytelen.
Most ebben a szezonban, ebben a stádiumában a Róma játszik a...
Stádium, a betegekre szokták ezt mondani.
Hát miután azt szerintem, tehát játszik a Napolival, az Atalantával, az Interrel, a Milánnal, akkor nem ugyanez az érzésed?
Az Inter tartom én a fő bajnok esélyesnek Olaszországban. Szerintem az övék a legerősebb csapat. Az övék az egyik legjobb vezetőedző a ligában, az övék a legerősebb keret, és szerintem az ő játékuk mutatja leginkább a fejlődés jeleit az elmúlt időszakban. Az Interben emellett ott volt Edin Dzeko, akiben 100%-ig biztos volt, hogy gólt fog szerezni, és a Rómának nagyon nem megy ezek nélkül a hír. Tehát olyan játékosok hiányoztak most, akik közül, hogyha ki kéne jelölni a római kezdő 11-ből 4-et, akik ne hiányozzanak, akkor kit mondasz? Azt, aki legelő van, és akiben azért oké, 4 gólt rúgott eddig a bajnokságban, de azért bármikor benne van a gól, mostanában már gólhelyzetbe tud kerülni, ami nála egy fontos előrelépés, hogy 5-8 méterre a kaputól is zicserbe kerül legalább. Karsdorp, aki pótolhatatlan jelenleg a jobb hátvéd oldalán, mert nincs másik jobb oldali védője. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy a Róma a top 4-be vágyik, akkor ez tényleg egy vágyakozás. Pellegrini, hogy folytassam, aki ugye rengeteg-rengeteg minden múlik. Szóval olyan játékosok hiányoztak ebből a csapatból, akit igazán ebben a pillanatban szerintem nem tudsz pótolni. Az Inter tartom emellett a legerősebbnek, ebből a két érzésből jött össze az, hogy szerintem itt most nagyon sok szansz nincs. De ennél én is sokkal többet vártam.
De lehet, hogy nem így alakult volna ez a meccs, hogyha Rui Patricio nem kap szögletű gólt például, és az meghatározza ilyen szinten a képét a meccsnek, meg meghatározza azt, hogy onnantól hogyan kell játszani ennek a két csapatnak.
Ez teljesen jogos. Szerintem az első 5 percben kiválóan játszottunk. Keressük meg a pozitívumot.
Meg lehetett volna nyerni abban az 5 percben a meccset.
De tényleg, amikor Zaniolo beadta a labdát balról, és Soborodov fejelt egyet 8 méterről, úgyhogy nem is tudom, hogy kimente a labda egyáltalán. Tehát egy ilyen teljesen valószínűleg szarcsúsztatás volt. Úgyhogy azt mondja, hogy na, mi lesz itt helyzetünk? És aztán tényleg jött az a gól, ami most lehet tologatni a felelősséget, hogy most ez Zaniolóé, vagy Cristante, vagy Rui Patricio, és szerintem el lehet köztük osztani kb. A felelősséget, hogy Csáhanolul lenyilatkozza, hogy gólra ment. Az így nem üzenem, hogy tudod kivel szóra. Tehát amikor Cuadrado azt mondja, hogy most gyerekek, lecsúszott. Mert arra aztán mondhattad volna, hogy csillagom, tudod mennyit gyakorlom edzésen? Csáhanolul erre nekem nem mondja, hogy ez nem egy szarbeadás volt, mert az volt. Tök igaz.
Tehát de az Inter... volt még egy szarbeadása. Igen. Az se járt messze az igazságtól.
Igen, igen. Az Inter fél gólnyi helyzetből beszélgettünk mi is sokat XG mutatókból, ról 3 gólt szerzett igazából. Az, ami a harmadik gól előtt történt, ha valamiben igaza van Mourinho-nak, amit a meccs után mondott, az az, hogy nevetséges volt az első, de és még
az
nevetségesebb
egy szögletnek.
Ennek direkt megnéztem. 0,01 század volt, de szerintem csak azért, hogy legyen értéke, mert ugye ez azt feltételezni, hogy minden századik szöglet kiköt a kapuban.
Igen,
ez
nem
a
hétvégén
volt 2, de így se igaz. Úgyhogy katasztrófa volt a védekezni. Szerintem itt az volt a terv, legyen 0-0, ameddig lehet, bár Mourinho sosem mondaná ilyet szerintem a játékosnak, ne kapjunk, ne hibázzunk. Ha egy valamit kért, az volt, hogy ne legyen hiba, volt. Ráadásul egy demoralizáló volt rögtön a mérkőzés elején. Ő szerintem addig akart eljutni, hogy Inzaghinak kelljen valamit változtatni, szoruljon be ez a meccs egy ilyen gyömöszölős 0-0-ba, de ez a gól sok mindent meghatározott.
Mi az, ami biztató jelen pillanatban ebben a Mourinho projektben?
Az, hogy egy hete nagyon boldog voltam, hogy volt 2 győzelem zsinórban, egy csomó meccsen nem kaptunk egymás után gólt, ami nagyon reménykeltő volt. A tulajdonosok hozzáállása a leginkább reménykeltő szerintem.
Szurkolóké.
Az, hogy nem kapkodnak, hogy nem idegeskednek, hogy röhögni tudok, amikor tegnap este valaki elküldte nekem, éppen NBA-t közvetítettem, hogy egy portugál újságíró, aki eléggé otthon van mindenféle átigazolásokban, nem tudom most a nevét, ő tweetelte, hogy José Mourinho állása veszélyben, és tudtam azonnal felröhögni, hogy gyerekek, nincs. Tehát, hogy ezt felejtsétek el, nincs. Akkor lesz veszélyben, amikor ő akarja, hogy veszélyben legyen. Szerintem az nem az Everton, az a csapat, amelyik miatt akarja, hogy veszélyben legyen a római állása. Majd lehet, hogy lesz ilyen, ezt nem tartom kizártnak. De az, hogy a szurkolók meg, én tényleg nem hittem el. Voltak római szurkoló Instagram ismerőseim, akik kint voltak a mérkőzésen, és küldtek egy üzenetet, hogy Csabi, ezt nem hiszed el, ami most van a 80. percben. És ők elküldték, hogy az egész szurkolótábor, 50 000 ember énekel. És hogy embert nem érdekel Rómában az, hogy most megint ötödikek, vagy hatodikok, vagy hetedikek leszünk. Valami itt most van. Egy normális tulajdonos van, amelyiknek céljai vannak, amelyiknek tervei vannak. Idehozta Mourinhót, a klubikon, amelyik kim van a lelátón, azt mondja, hogy ne bántsátok, ne piszkáljátok, hagyjátok dolgozni.
Ez egy érdekes kérdés. Az Totti visszatérése.
Hát, szerintem hogyha... nem lesz abba sem.
Nem?
Nem, szerintem. Ugye,
akkor ez mi volt most? Mert ez nagyon látványos volt, hogy ennyi
kiderült, idő után. Hogy ő a Róma MESZ szponzora, ugye a Digital Bits, és az Internek is a MESZ szponzora, csak itt tehát több pénzt kapnak, érted, de csak ide férnek föl a mezen. Ez az üzleti különbség a két klub között. Mind a kettő szponzora ez, és Totti a hétvégén aláírt egy 5 millió dolláros szponzorációs szerződést ugyanezzel a céggel, tehát igazából ez egy kötelező kirándulás volt neki az olimpikóba, egy üzleti út, ha úgy tetszik, de az tény, hogy hát hogy negyed órával a vége előtt a tulajokkal együtt távozott egy közös vacsira, hogy beszélgessenek. Jó, hogy elkezdődött ez a beszélgetés szerintem.
Van helye Tottinak egyébként?
Ez annyira féltem ettől. Szerintem nincs. Tehát nagyon
de nem lehetne megtalálni azt a
mi
pozíciót?
Az? Mi hát,
az? Nyilván ez a nagykövető.
Én elfogult vagyok, mi az?
Nagykövető.
Neki az nem elég. Ezt Pallotta felajánlotta, nem volt elég. Azt mondta, hogy ő valaki akar lenni. Oda tették Moncsi mellé. Nem működött.
Jó, de tehát most anélkül, hogy meg akarnám bántani Tottit, azt azért tudtuk, meg egyébként ez a játékosoknál is nagyon jól lejön a régi nagy játékosoknál, hogy ki az, akiből egy jól gondolkozó, jó sportigazgató lesz. Maldiniről gondoltuk, hogy az lesz, hogyha egyszer megkapja a lehetőséget. A kapcsolati tőkéje miatt nagyon jól használja azt egyébként Paolo Maldini, hogyha már itt lehet ezzel párhuzamot vonni, hogy ugye majdnem minden olyan játékos, aki odaigazol a Milánhoz, úgy kezdi a nyilatkozatát, hogy felhívott Paolo Maldini. És hogyha ez megtörténik, akkor hát persze, akkor tátva marad az ember szája, meg kicsit könnyebben mond igent olyan kérdésekre, amikre egyébként nem feltétlenül mondanak. Tottinak ugyanilyen ereje lehetne, valószínűleg a stratégiai gondolkodás az, ami hibázzanak, de ezt meg lehetne kiváltani azzal, hogy valaki mellé helyezik el. Tehát, hogy egy ilyen, most tényleg nem megsértett, egy ilyen kabala figurának.
Jézusom!
De érted, hogy mire akarok?
Értem, de ne, akkor sem.
De pont erre mondott nemet. Pont erre mondott nemet, nem? Tehát, hogy ő nem névleges pozíciót szeretne,
hanem... Meg ő elindult egy más irányba. Tehát ő neki van egy játékos ügynöksége. Most már. Van egy akadémia, van egy játékos ügynöksége. Mourinho zseni, a Volpato, aki beállt az utolsó pár percre, most debütált a szériában, Totti játékosa. Tehát az ő játékos ügynökségének a játékosa ez a gyerek.
És Totti meg lemaradt róla,
mert már fölkacsintott a lelátóra, Totti meg már rég elment, és gondolom utólag írtak neki, beállt a játékosot. De nincs szerintem helye. Figyelj, egy dolog még nem került szóba, hogy azért Totti, hogy mondjam, nem szereti maga körül az ilyen nagyon nyugis helyzeteket. Tehát ő azért az öltözőben is egy nagyon-nagyon kemény, időnként az edző ellen szító és lázító játékos volt, aki igenis azért kavart a Rómában. És ez időnként a klubnak hasznára volt, arról kevesebbet hallunk szerintem, meg időnként Spalletti összeütközések van, hogy nem használt a csapatnak. Szerintem egy ilyen embernek egy olyan pozíciót adni, ami egy ilyen látszólagos, kirakat pozíció, az nem jó, mert abból csak feszültség van. Ő, hogyha hatalomra vágyik, és döntésképes helyzetben akarja látni magát, akkor ő ezért harcolni fog. Hogyha odaengeded a klubhoz, ő ezért harcolni fog. És akkor az nem biztos, hogy jó hangulat.
Azt tudjuk, hogy nincs hely. Milyen igazgató volt Moncsi idején? Mert annyit tudunk, hogy igazgató, tehát direktore, de hogy pontosan mi volt ott a szerepköre, gyakorlatilag úgy tűnt a helyzet, mintha ő Moncsinak az asszisztense lett volna.
És egyébként olyasmi volt a helyzet, tehát, hogy azt mondta Moncsi, az első nyilatkozat, ami Moncsitól jött, amikor Tottit kinevezték mellé, az az volt, hogy igen, nekem van tapasztalatom abban, hogy ezt hogy kell csinálni, neki pedig van tapasztalata abban, hogy ezt Olaszországban hogy kell és lehet csinálni, és az a kapcsolatrendszer, amit Maldininél mondtál, az Tottinak nyilván megvan, ha Totti hív föl egy játékost, akkor egészen más a helyzet, de aztán valamiért ez nem működött kettejük között. Ez volt a, nagyjából ez lett volna a felosztás.
Tehát, hogy a köszönés utáni következő szavak már nem voltak jó, vagy a kérdés, amit megfogalmazott, az nem volt kellően jó.
Nem tudom, én attól félek, lehet, hogy az is kiderült ám, hogy azért Tottinak a, meg Totti az a Róma, és a Róma szerepe az elmúlt 20 évben azért nem az volt, meg meg ugye egyáltalán Totti pályafutása alatt nem az volt az olasz futball, hogy mi vagyunk a nagy megmondók, hanem mi vagyunk azok, akik azért az esetek nagy részében másodikak, harmadikak, anyázzuk a bírót, igazából senkit nem zavarunk, úgy nagyjából mindenki szeret minket, de senki nem veszi komolyan azt, amit mondunk. És szerintem ebbe a körbe, és én se akarom Totti szobrát döntögetni, de ebbe Totti is beletartozik, hogy azért ez a klub nagyon arról ismeri mindenki, hogy mindig sírnak valami. Vagy a bíró miatt, vagy a szövetség miatt, valami miatt. Nem tudom, hogy Totti szava elég erőse egyébként ilyen helyzetekben, hogy ha azt mondja, fia, gyere ide játszani. Talán igen, talán nem. Szerintem, anélkül, hogy megsérteném, szerintem többet veszítene a Róma, mint amennyit nyerne ebben a helyzetben. Emellett Totti ilyen fairweather csávó, tehát ő akkor jön majd, amikor siker van szerintem.
Igen, miközben egyébként most arról beszéltünk, hogy ha Rómát pozícionálni akarjuk, ahogy itt te is már az előbb megpróbáltad, hogy van az a 4 csapat, amelyik most elég rendesen elhúzott az olasz bajnokságban, nagy valószínűséggel azért közöttük fog eldőlni a bajnoki cím, mondtad, hogy itt azért az Intert érzed a legesélyesebbnek, legerősebbnek, de ha a Róma szempontjából nézzük, akkor ott az 5. hely az a Juventust megelőző, és itt szerintem ez a zárójel nagyon fontos, az egy teljesen vállalható eredmény.
Igen, és itt jön vissza az a kérdés, hogy oké, miben látok fejlődést, meg miben látom az eredményességet, és az eredményesség esélyét, és az elmúlt időszakban szerintem a Róma lépkedett egyébként előre, tehát szépen lassan ugye a 4 védő helyett megjelent a 3, ami az előző szezonokban is jobban állt a Rómának időnként, mint a 4 védő, és ugyanazt mondta Mourinho, hogy csak vészhelyzetben lesz 3 védő ebben a csapatban, szerintem hazudik. Akkor, amikor egy Spinazzolád és egy Karsdorpod van a két szélen, akkor szerintem tökéletes helyzetben vagy, amikor 3 védővel akarsz játszani. A 3 védő szerintem magabiztos, jól teljesít hátul, egészséges kell, hogy maradjon ez a mag, és akkor ez az 5-ös, ez szerintem rohadt erős, elképesztő erős. Zaniolónak a helyét meg kell találni. Szerintem ezt is kapiskálja már Mourinho, hogy a széle az talán most nem fog működni, középen inkább Ébrehem mögött, úgyhogy jó jelek voltak. És akkor jött ez egy hét, és így a Bologna elleni kihagyott zicserekkel, mert azt a meccset egyébként meg lehetett volna nyerni. És az Inter elleni vereséggel most megint a hullámhegyből egy óriási hullámvölgy lett, tényleg egy hét leforgása alatt. De hát ilyen ez a klub. Egy hete még azt gondoltuk, nézegettük a 4. helyet, most meg azt nézzük, hogy úristen, jön a Bologna. És mindjárt itt vannak a nyakunkon.
Igen. Olyan optimista vagy.
Akkor beszéljünk.
Miért vagyok optimista?
Nem tudom, nekem sokkal rosszabbul néz ki a helyzet. De...
Ja, ne, nyugodtan.
Haladjunk tovább.
De José miatt?
Igen.
Na most kibújik.
Nem, egy... Az, hogyha teszem, az lenne egy Benitez.
Provokád meg
egy Benitez Mourinho csere.
Á, itt nem írna vala.
Jó.
Biztos. Hát Benitez nekem se kéne. Már bocsánat, de...
Nekem Mourinho még kevésbé.
Hát amit most az Evertonnál csinál, az álmokfutás szerintem. Na de mindegy, ne is hasonlítgassuk szerintem őket egymáshoz. Voltak már egymás követői egyébként. Még pont az Internél.
Láttuk.
Itt az Interrel kapcsolatban még egyetlen kérdés Lautaro Martinezre vonatkozik. Hova pozícionáljuk most jelen pillanatban, hogy ugye kihagyta őt Simone Inzaghi ezen a mérkőzésen? Formahanyatlás, vagy megrendszabályozási szándékkal, vagy ne lássunk ebbe bele semmit azon kívül,
hogy... A kettőnek a mixe szerintem, és egyébként tehát így azért nagyobb nyomás volt a Róma két belső védőjén, szerintem ez is volt a lényeg. Itt inkább két elő feltolt emberrel támadták azt a két embert, aki maradt nálunk, és azért az összességében ez működött, mert iszonyúan betolták a Rómát a saját kapuja elé. Lautaronak meg nem árt egy kis pihenő, szerintem neki időnként a fejének is kell.
Szenzációs meccset játszott egymással az Atalanta, illetve a Napoli. És itt azért már arról a bolyról beszélünk, amelyik szintén benne van abban a 4-esben, akik esélyesek lehetnek a végső győzelemre. Az Atalanta, ez megint ilyen szép csendben úgy állt össze, hogy nem tudnál egy embert kiemelni, aki miatt ez működik, illetve egyet mégis, csak ő a kispadon ül, vagy nem nagyon ritkán ül Gasperini, de ott helyezkedik.
Én szeretem mellé tenni még Perkassit is, a tulajdonost, mert az Atalanta egy annyira végtelenül nyugodt, korábban egyszer jobban alaposabban utána néztem még az előző olasz kupa döntő előtt az Atalantának, és hogy az jutott eszembe, hogy az Atalanta mindig mer ilyen pici lenni. És ez annyira jó, hogy ha van hely, ahol nem akar szériá csapatot, az pont Bergamo szerintem. Tehát ott van tőled 40 kilométerre a Milán és az Inter, ott van tőled egy 20 eurós vonatjegyre a Juventus, és hogy ott létrehozni egy olyan csapatot, amelyik állandó BL szereplő, ez valami döbbenetes eredmény.
Miközben egyébként gyakorlatilag korábban arról beszélhettünk, hogy az Atalanta ennek a két nagy milánóinak a nevelőklubjaként
pontosan
működött.
És van egy ember, aki felismeri azt, hogy tök mindegy, hogy mi történik a klubnál. A saját stadionomat akarom. Mert úgy tudok elkezdeni üzletet építeni, ha van egy saját stadion. És 2017-ben lenyomja az Albino Leffe ajánlatát, megszerzi a stadionnak a többségi tulajdonát, és ugye minden évben, amikor valamilyen többletbevételű játékos eladásból, vagy nemzetközi kupa szereplésből, valamit csinálnak a stadionnal. Szebb legyen, jobb legyen. És akkor ebből jön egy ilyen nagyon-nagyon stabil háttér. Gasperini, aki szerintem egy olyan edző, aki élete végéig az Atalantánál fog most már maradni, mert ugye egyszer már megégett sztárcsapatnál.
Én egyetlen egy forgatókönyvet látok, hogy nem, az a Juventus ajánlata. Mert ugye Juventus kötődése is van, ezt tudjuk
van,
róla.
De és... nagyon csúnya volt az a megégés, szerintem egyszer az már internet. Az internél.
Hát az nagyon három nagyon... bajnoki volt, Csabi.
Így van, pont ez.
Öt meccs,
pont
öt meccs.
Pont ezért.
Jó, csak azt azért abból szerintem tanult mindenki, meg az Atalantánál is, hogyha emlékeztek rá, nagyon rosszul indult. Tehát ugye először...
Tök jó keres.
Az egy dolog, és egyébként ugye ez egy nagyon fontos dolog nála, hogy Gasperini rendszerében az egy lényeges dolog, hogy az edzőnél ne keressenek többet a játékosok. Amit szerintem nem nagyon tudsz kivitelezni egy nagyobb klubnál, tehát egy Juventusnál az biztos, hogy ez nem férne bele.
Rómában most megy egyébként. Nincs belőle nagy balhé.
Jó, de igen, de
ezek a... nem lájkolja ezt.
ezek a Mourinhók, akik ilyen fizetéseket tudnak kiharcolni maguknak, nagyon szűk ezeknek az edzőknek egyébként a listája, de itt Gasperini nem csillagászati fizetésről beszélünk, tehát ezt azért gyorsan szögezzük le. Viszont abszolút működik ez a dolog, és hogyha most belegondolsz abba, hogy kik azok, akik a húzó nevei ennek a projektnek, Pašalić, Malinovský, tehát hogy kellene neked ők a Rómába?
Jó, ne. Na, a kellene a Róma, most nagyon fájdalmas pontra tekintettem, vagy tapintottam minden hétvégén, amikor az Atalanta játszik, én azt nem értem, hogy Tolojt mi a tökömért engedtük a Rómánál, játszott fél évet kölcsön, ugye alig 4 vagy 5 meccsen játszott.
Így van.
Volt egy 5,5 millió eurós vásárlási opciónk, visszaengedtük Dél-Amerikába, azon a nyáron 3,5-ért vette meg az Atalanta. És mondom, hogy ezt hogy nem láttuk? Hát ott edzett velünk fél éven keresztül. És az, hogy...
Európa bajnok olasz játékosról beszélünk.
És igen. És az Atalanta játéka, én eddig is csodáltam. De az, hogy ezen a hétvégén Tolojt hozza a labdát, és gólpaszt a Demirálnak. És itt nem egy szöglet utáni kipattanóról beszélgetünk, vagy valami, amit leteszek, te meg berúgod, hanem egy akciónál ez megtörténik. Ilyen nincs. Ez csak Gasperininél van.
És igen, és ez, tehát az az
majdnem
érdekes.
Majdnem ugyanaz, mint a Milán.
Ne, hát az a...
Tomori Kiernek? Vagy mire gondolsz?
Calabria Teo Hernandeznek.
Hát a szélsővédők azok
az előfordul.
De igen, tehát hogy itt azért ez a nagyon érdekes, hogy azokban a játékosokban, akikbe belenyúl évről évre Gasperini, nagyon keveset tudsz olyat mondani, aki legalább mondjuk azon a szinten nem működik, ahogy azt ő elvárja tőlük. Tehát most jól lehetne itt most Tamezét mondani, aki nem feltétlenül vált be, de mondjuk tőle azért viszonylag könnyű szívvel megváltak. És vannak olyan játékosok, akik kizárólag az ő keze alatt képesek működni. Bajnok esélyesként beszélhetünk erről az Atalantáról most azzal együtt, amit elmondtunk? Mert nagyon látszik az az irányvonal, megvan nagyon az a szakmai attitűd hosszú évek óta, ami ezt az állandóságot biztosítja, megvannak az ehhez a rendszerhez alkalmas játékosok is, de talán itt jön be pont az a hiba és hiányosság, hogy nincsenek olyan klasszisok, akik a kötelező győzelmek esetén, amikor tényleg gyakorlatilag pontokon múlnak sorsok, akkor az élére tud állni ennek a csapatnak.
Volt már itt a hosszú évek alatt olyan, hogy első volt az Atalanta a bajnokságban?
Hogy vezetett?
Én nem emlékszem ilyenre.
Nem sokszor.
Hát azt nem tudom, de azt tudom, hogy tavaly előtt 38-ból 37 fordulóban BL helyen álltak viszont. Tehát akkor nagyon stabilan ott voltak az élen. Egyetlen egy kör volt talán az első, amikor nem. És hát igen, erről mindig az jut eszembe például a bolonyai kirándulása most a Rómának, hogy ami, ez a klasszikus 0-0, egy klasszis, egy mozdulata majd eldönti. Csak hát ez nem nálunk volt ez a klasszis mozdulat. És a kupa döntőn tavaly lehetett azt látni, hogy igen, akkor, amikor már tényleg szorul minden, amikor majd eljön az április, meg eljön a május, akkor én még mindig nem látom, hogy ki lesz az, aki beveri, mint a Malinovszky, vagy ilyen.
Hát igen, pedig ugye Malinovszkynek megvan hozzá a ballába, hogy beverje, amikor kell. A Napolinál az, hogy ez ebből vereség lett, az, hogy most ugye viszonylag gyorsan összejött ez a kettő első olyan meccs, amit nem sikerült behúzni, az a sérülések számlájára írható egyértelműen, vagy azért az eddigi volt egy kicsit felülteljesítés Spalletti csapatától?
Hát, ha most a számokat nézzük, a múltkor nézegettem a Napoli statisztikáit, abban nem láttam én kivetni valót. Tehát Spalletti szerintem eszement jó futballt játszott ezzel a csapattal, azért ha elveszítesz egy Osiment, elveszítesz egy Koulibalyt, azért ezek fájnak. Ezek fájnak, egy Fabián Ruiz, és akkor átjárt, játszott egy 3-4, tehát Spalletti azért vicc kedvéért nem játszana 3-4-3-at szerintem egy Atalanta elleni meccsen először a Napolival, és hát kedvencem Juan Jesus, aki nem lett kisebb az elmúlt egy évben, azért viszont, ha nagyon akarom, mind a három gólban benne volt, de mondjuk kettőben biztosan, azért szerintem nagyon rángatják a sérülések most a Napolit.
Ha a Rómánál ez jó kifogás volt, akkor...
De figyelj, de ez nem kifogás. Tehát ha megnézi az ember, hogy beszélgetünk Lautaro Martínezről, bejön egy Vidal. Tehát basszus, a Rómánál meg tényleg ott ült. Most tényleg az van, hogy elfogytak az opciók. Nincs ember. És
Somorodov
nem tudsz...
Somorodov
kezd.
Az üzbég messzi.
Az üzbég messzi. És nem tudsz egyszerűen olyan csapatokkal versenyezni, mint akik most az első négy helyen állnak, mikor nincs egy csere jobb hátvéden. Nincs. Konkrétan nincs. És egyre inkább látszik az is, hogy amit Mourinho mondott, és én se hittem el, hogy nincs egy klasszikus labdaszerzőnk, az is most kijön. Nagyon-nagyon kijön.
Hogyha már sérülésekről van szó, tényleg csak egy gondolat erejéig, Kjær fél éves kidőlése a Milánnak jelenthet-e akkor a problémát, hogy itt akár rámehet a bajnoki cím, vagy a bajnoki címért való harc?
Szerintem igen. Szerintem én ezt a Tomori-Kjær páros nagyon-nagyon szerettem, különösen rangadókon szerettem egyébként. Imádtam, ahogy Kjær leszette a pályáról Zapatát, imádtam, hogy leszette a pályáról Ébrehemet, ahogy teljesen rutinból oldotta meg ezeket a villámgyors csávókat. Az a Tomori-Kjær páros, az nagyon működik. Viszont
te vagy az első Róma szurkoló, akitől ezt hallom. Mindenki haragszik rá, hogy miért nem játszott így annak idején a Rómában.
Egyébként bírtam Kjert, de tolol jobban fáj.
Mindez
semmi ahhoz képest, amit
tolol. És tolóra haragszol egy kicsit, vagy csak azokra, akik nem?
Nem, azokra, akik akkor szerintem maradt volna. Jó, ne eztelek azért. Úgyhogy nem tudom, hogy ki az a Románnyóli, vagy ki az, aki...
Hát Románnyóli fogja ezt megoldani, itt ezért állt elő egy... Hát én azt gondolom, hogy meg tudja oldani. Nyilván az, hogy kiszorult a kezdőcsapatból egy ilyen poszton játszó játékosnak, aki ráadásul csapatkapitány is, nagyon nem tesz jót az önbizalmának, hogyha ebbe a helyzetbe kerül. Azért kormányozta magát érdekes helyzetbe ezzel a Milán, mert ugye elég hosszú ideje nem tudnak megállapodni vele a szerződés hosszabbításról, viszont hogyha most alapemberré válik megint csapatkapitányként, akkor állítólag ugye Maldiniek nem nagyon akartak neki új szerződést, vagy legalábbis olyan feltételekkel új szerződést adni, amilyenekkel ő szerette volna, de ha ő a megoldás, akkor ezt viszonylag gyorsan rendezni kellene ezt az ügyet, és komoly lépéskényszerben van szerintem a klub is ezáltal, de hát ezt majd meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül. Van még egy nagyobb és átfogóbb témánk, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni. Egy minapi Athletic cikk volt az, ami ezt a gondolkodást ezt elindította bennünk, mégpedig itt az olasz stadionok állapotáról szóló, ami nagyon hangzatos, hogy 1177 éves a szériában szereplő 18 stadion, és hát ezeknek a nagy része, gyakorlatilag a fele, az még a II. Világháború előtt épült. Nagyon keveset, 10-et renováltak a 18-ból itt az évek során, és összesen gyakorlatilag kettő olyan stadion van, vagy hát három, hogyha a Sassuolóét is ide vesszük, a Mapei Arenát, amelyik a klub birtokában van. Ezek azért eléggé hervasztó számok.
Ezek nagyon, és ezért mondta, hogy az Atalanta onnan is táplálkozik, hogy ezt hamar felismerte. Vannak rémisztő összehasonlítások, hogy mondjuk egy Premier League klubnál, meg egy olasz klubnál mennyi a meccsnapi bevétel, mondjuk székekre bontva, és egy majdnem háromszoros szorzót találsz a kettő között. És hát vannak jó példák. Tehát a Juventus példája azt mutatja, hogy ez igenis működik. És még a Juve is elmarad ezekben a bevételekkel jócskán. De az, hogy nekik voltak golyóik egy 40 ezeres stadiont építeni, és azt mondták, hogy nem többet, mert az a lényeg, hogy teltház legyen, és hogy onnantól kezdve igenis teltház van Torinóban. Tehát az emberek egy jó stadionba, egy jó csapatot kimennek megnézni, ha jó az élmény.
A meccsek 97%-án egészen pontosan hivatalosan teltház van a Juventusnál, és ez is egy nagyon érdekes üzleti modell volt, amit te is mondtál, hogy Agnellijéket folyamatosan ezzel szekálták, hogy miért csak 41 ezer férőhelyes.
De jegyárban visszahozzák azt, ami kiesne. Tehát rohadrágák a jegyek a Juve meccseire, és ezt visszahozni.
Nagyon sokat drágultak egyébként Olaszországban most itt a járvány utáni időszakban, ezt akár közösen is tapasztalhattuk. Igen. Itt.
A Róma megy egy másik irányba egyébként, ott meg olcsóbbak lettek a jegyárak, emiatt is van most ennyi néző. Úgyhogy nagyon fontos lenne szerintem ezt mielőbb megoldani. Most már Olaszország ezt nem tudja megoldani, szerintem. Az olaszok nem tudják, nem akarják. Aki megoldhatta volna, Berlusconi, kiszállt. Azt mondta, hogy nem.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert jelen pillanatban pont ebben a cikkben szerepel ez, hogy 8 klubnál meg lenne egyébként a forrás arra, hogy ezt megújítsák, megépítsék. Akár tényleg egy komolyabb renoválás, vagy akár egy új stadion építése is szóba kerülhetne. És itt nagyon sokszor a politikát mondják, meg ugye a városvezetéseket, amelyek ellenállnak ennek. Ugye Rómánál ez tökéletesen eklatáns példa, és nagyon jó példa az Atalanta kapcsán, ahol állítólag Perkassinak a hihetetlen rámenőssége kellett ahhoz, hogy ezt a projektet ne kasszálják el. Most Milánóban is ugye az a helyzet, hogy a két nagy milánói klub annak örvendezett, hogy újra választották a milánói polgármestert, mert így akkor tudják folytatni a beszélgetést vele. Míg például ugye látjuk, hogy ez hogyan esett kútba Nápolyban, ahol De Laurentiis, De Magistris, mekkora név ez egyébként egy polgármesternek, szenzációs. Szerintem nem tudok megállapodni.
Nem is kell semmi más tűnni egy kártyára.
Rómában pedig ugye 3 polgármester regnált az idő alatt, ameddig palottáik voltak az irányítószékben.
És ugye pingpongozás volt a pártok között is folyamatosan, tehát hiába állapodott meg bárkivel, az utána már nem volt aktuális, ezért is szállt ki Palotta. És
jó, de ez egy olyan defekt, ami bele van kódolva a rendszerben, amit nem tudsz lecserélni. Egyik pillanatról a másikra. Tehát, hogy ez mindig gátja lesz.
Igen. Jól emlékszem, az is ebben a cikkben volt, hogy valahol olvastam, hogy volt egy beadvány a COVID-szituáció után, amit a Liga átadott a kormánynak, hogy akkor ezt kellene csinálni. És ez valami, nem tudom, 18-20 oldalas beadvány volt, és az, hogy a stadionokra egyébként rohadtul költeni kellene, az a tartozás átvállalás, a kedvezményes hitel és a minden után a dokumentum gyakorlatilag a függelékében volt ott. És ez az egyik legnagyobb probléma, amit meg kell oldani, mert enélkül képtelen leszel középtávon is versenyezni spanyol, német, angol klubokkal. Na most 6-7 amerikai tulajdonos van a Serie A-ban, de én az a baj, hogy azt mondanám,
nem
hogy...
Nem mind a Serie A-ban. 7 van összesen, de a Parma az például.
6 van a Serie A-ban, ja, egy a Parma, igen. És hogy azt mondanám, hogy ez már ugye egy kritikus tömeg, de nem tudják ezt megoldani szerintem. Palotta se tudta. Kiszállt belőle.
Viszont nem, tehát úgy érzem, hogy azáltal, hogy a nagy csapatokról beszélünk csak, ezt rá akarjuk húzni a kis csapatokra is. Azon túl, hogy ugye a politikai helyzettől függően nehéz azt keresztül vinni a csapatoknak, azon túl, amit mondtál, a Juventusnál Torinóban egyszerű a történet, egy jó csapatnak egy jó stadion. Viszont a kisebb csapatoknál, az alsóházi csapatoknál ez nem értem, miért ilyen egyértelmű, hogy nekik, hogyha lesz egy stadion, akkor az majd pozitívra jön ki. Tehát ez abszolút a Milán-Inter esetében és a Róma esetében indokolt. És innentől kezdve én húznék egy vonalat, hogy hol érdeke az egy kisebb város, kisebb csapatának, hogy ott elképesztő pénzekből felújítsák, vagy építsenek egy új stadion. Az nem lesz hirtelen úgy vonzó erő.
Dehogy nem. Ez szerintem csak stratégia kérdése.
Hogy megduplázza a nézőszámot. Lehet, hogy akkor drágább lehet majd a jegy, de ettől függetlenül az nem így egyik pillanatra a másikra történik, hogy attól jobb lesz a színvonal, vagy többen járnak meccsre.
Én azt gondolom egyébként, hogy Olaszországban járva néhányszor, nagyon kevés országban éreztem azt az elköteleződést, akár kis csapatok felé is, regionális szinten. Tehát itt ugye arról beszélünk, hogy Emília-Romagnában Bologna, Toszkánában Fiorentina. Tehát, hogy abszolút megvan ez, hogy akkor ott van ennek bázisa. És hogyha ez megfelelő stratégiával párosul, tehát úgy, mint ahogy a Juventus ezt bebizonyította és megmutatta, hogy hogyan lehet egyébként koncertekkel, egyéb hozzáépített dolgokkal, múzeumokkal és állandó programokkal, shopokkal, mindennel együtt ezt jövedelmezővé tenni. Rossz példa egyébként a Sassuolo például, azt hiszem, hogy ők nem tudják a Mapei Stadiont olyan módon, meg olyan mértékben kihasználni, meg az ehhez tartozó dolgokat, de a Sassuolo bármennyire is szeretjük, egy gyökértelen csapatnak számít az olasz futballnak ezen a szintjén. De azoknál a központ, tehát kis csapatként beszélünk tényleg a Bolognáról, kis csapatként beszélünk a Báriról, amelyik most ugye nem is első osztályú, ezeknek mind meg lenne a lehetőségük arra, hogy regionális központként egy multifunkciós stadionnal ne csak a futball felé próbálják értékesíteni ezt, hanem tényleg mint egy gazdasági löket próbálják értelmezni a stadionépítést.
Hát én most nem akarom nagyon behozni az NBA-t, meg főleg nem az NBA-nek a legelitebb csapatait, mint a Golden State Warriors, meg a Brooklyn Nets, de a múltkor az egyik Nets meccsre készülve láttam, hogy mostantól az a buli a Brooklyn Nets hazai mérkőzésein, hogy ott konkrétan egy koncert van a szünetben. Tehát a halftime show az egy 82 meccses alapszakaszon létjogosultságot nyer. És hogy miért? Mert olyan rohadt drága a jegy, hogy most már csak és kizárólag az teszi elfogadhatóvá azt a, nem tudom, 5-600 dolláros jegyárat, amit időnként kifizesz, de a Golden State Warriorsnál több ezer dolláros jegyárak vannak a pálya mellé, hogy szórakoztat, és ez egy elit szórakoztatás, és erre tart az európai futball is, ha tetszik, hanem, hogy igenis változik a közönsége, igenis kiszorulnak az ultrák, igenis kiszorulnak azok az emberek. Ha jó fej egy klub, akkor őket külön kezeli szerintem, ez a titok, és egyébként pedig egy elit szórakozásban megy át a dolog. Hát Pallotta nyilatkozata volt még az is, hogy hát basszus, hát a legjobb
ülések ingyen van, a VIP-ek
gyerekek, menjetek már a francba, hova jöttem én?
Jó, de hát ez pont azokból a mondjuk provinciális viszonyoknak, jó, ami az olasz futballban uralkodik.
Jó, de igen, de ez nincs mese, mert különben lemaradsz. Nem tudsz mit csinálni. A másik, amit felvetettél, szerintem tudod, hol érdeke ez egy kis csapatnak? Ott, hogy ha a Juventus, az Inter, a Milán, a Róma 5-6 nagy csapat ezt megcsinálja, és jönnek a nemzetközi sikerek, mert anélkül nem lesznek nemzetközi sikerek, hogy te versenyezni tudnál anyagilag, akkor az egész olasz bajnokság értéke emelkedik. És amiben még ennél is nagyobb lemaradás van, még a meccsnapi bevételeknél is sokkal nagyobb lemaradása van most már az olasz bajnokságnak, az a nemzetközi tévés jogdíj.
És itt szerintem az itt van az igazi probléma. Tehát azt én valahogy le is fotóztam szerintem, hogy milyen, én nem is tudtam, hogy ez ekkora különbség, tehát hogy 210 millió euró a külföldi értékesítési jog, és a La Ligának, amely tényleg így egy szinten van kb. A szériával, bőven több, mint az ötszöröse. Ez több, mint a hatszorosa. 1,3 milliárd euró.
Így van, és akkor ugye arról beszélünk, hogy 210, ezt mondtad, és most az új NBC szerződés, amit a Premier League-gel aláírtak, az csak Amerikából évi 350 milliót hoz majd a Premier League kluboknak.
Úgy, hogy nincs Ronaldo, nincs Messi a spanyol bajnokságban, és így 1,3 milliárdnál tartana. Most képzeld el, hogy a kettő közti különbség, hogy 800 millió euróból leesik egy Cagliarinak 20 millió. Hát az basszus, az egy jó Európa Liga szereplés, az a 20 millió euró. Tehát ez rengeteg pénz, és akkor már azt mondod, hogy fessük már ki a vendégöltözőt, mert olyan de most tényleg, tehát, hogy, és ez szerintem el tudná indítani azt, hogy igenis nekik is érdekük lenne, hogy egy picit. Meg lenne
ez
pénz.
Vagy a másik ugye klasszikus olasz recept, mert ugye a stadionok egy igazán jelentős része a 34-es VB-re épült, meg aztán a 90-esre kettő még.
Igen. Magyarországon az elmúlt évtizedben több stadion, több szöröse épült a stadionoknak, mint Olaszországban, ott három.
Abszolút. Három, igen, pont annyi, mennyi Londonban.
Tehát, hogy basszus.
De én a tévénél keresném még itt a problémát, tehát az, hogy ennyi futópályás stadion van, az már a tévében is elrontja az élményt, meg amúgy sem figyelnek miközben annyira a szériában. Miközben
milyen király az Olimpico a futópálya, ezt annyira szeretem azt a stadiont.
Jó, de és, igen, de...
És, de ott, nem, ott nem zavar engem. Értem, hogy mit mondasz, hogy...
Legyen
hogy
egy ez ilyen
már nem szokott, igen, nem szokott hozzá szemed ehhez.
Igen.
Hát de mit szeretnél látni? A Premier League-ben sem mindegyik stadion szuper ultramodern. Tele van Burnley-kkel, Molyneux-val,
hát azért ott vannak... azok szuper ultramodernek. Tehát, hogy ott minden stadion szuper
ultramodern. De ettől függetlenül most épült. Tehát azok nagyon-nagyon ja, régi stadionok, jó, csak hát amiket felújítottak.
Ott kifestik az öltözőt.
Kifestik az öltözőt, de szerintem tehát annyira nagy különbség nincsen. Abban látványban van különbség, hogy rögtön a pálya mellett, ahogy az NBA-ben ez már tényleg a játékosok testépségét veszélyezteti, a lehető legközelebb vannak a szurkolók. A szériában nem erről van szó, majdnem olyan a helyzet, mint a Dinamo Zágrábnak a stadionjában, ugye, hogy kilométerekkel odébb van a lelátó, aztán távcsővel kell.
Nézel a saját kapusunkkal.
Az igen, egyébként igen, szerintem talán a legtávolabbi lelátó egész Európa, vagy a világon. Az
ényed katonáknak nem mindegy, úgyse nézik a meccset.
Hát figyelj, onnan a Dinamo Zágrábnak, ahol a szurkoló tábora van, ott a kapu mögött, és az ott ráadásul egy ilyen ketrecben is van, tehát hogy még szerintem onnan semmit nem lehet látni. Tehát az tényleg, hogy kimész a meccsre, ordítod végig, és utána hazam, és megnézed a tévében, mert egyetlen egy gólt, egyetlen egy jelenetet nem láttál.
És erre a megoldás, a Real Sociedad nem a leggazdagabb klub Európában, de annyit csináltak csak konkrétan, hogy az alsó karét ott úgy újították föl, hogy eltüntették a futópályát, és egészen más az egésznek a hangulata, és külsőre is teljesen más. Tehát nem, ezért mondom, hogy nem kell szerintem akkora forradalmat feltétlenül végrehajtani az alsóházi csapatoknál, akiknek...
Tehát a forradalomnak az esélye sincs meg, mert hogy nem a tiéd a stadion. Tehát itt elsősorban egy jogi probléma. Az első probléma az jogi természetű, a klub birtokolja a stadionját, mert amíg nem, addig a polgármestertől, meg a nem tudom milyen KHT-tól függsz, hogy aki éppen birtokolja a stadionnak a tulajdonjogát. Hát hiába mondott, hogy én kifesteném az öltözőt, engedély kell hozzá, hogy te az hozzá.
Hát mint ezt mond tényleg ez a nápolyi eset, aminél ugye akkor újították föl, de hát hogyan újították föl, nem tudom, hogy láttatok-e arról képeket, amikor az Univerziádé volt ott 2 éve, vagy mikor, és az Univerziádé előtt még egy nappal mindenütt ilyen halomban állt, meg ilyen leomlott falak, meg nem tudom, hát na mindegy, szóval ez érdekes. Az megoldaná a problémát, hogyha esetleg
világesemény... Június, valami elcsúszott.
Szóval az megoldaná a problémát, hogyha Olaszország rendezhetne megint tornát? Azért érdekes a kérdés, mert ugye a római olimpikó is helyszín volt a nyári Európa-bajnokságon, futópályával, meg azzal az állapotával, amilyen a San Siro nem régen adott otthont bajnokok ligája döntőnek, tehát hogy nem úgy tűnik, hogy ezek nagyon katalizálnának.
Nem, teljesen, abszolút. Én azt gondolom, hogy talán még egy nagy torna se katalizálná a dolgot.
Na hát akkor ezzel a pozitív és optimista...
Csak a tulajdonosok tudják ezt megváltoztatni.
Igen, hát ahhoz meg sok amerikai kell. Vagy kínai.
Jó olasz kapcsolatokkal.
Vagy kínai, aki tud is befektetni pénzt. Köszönjük szépen, Csabi, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Gyere máskor is.
Jövök. Sziasztok.
Sziasztok. Köszönjük a meghallgatást.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.